Kontakt Rádió. Legyen a vendég.
Kontakt Rádió.
A fáraók földén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatóink! Mint már az előzőkben beharangoztuk, önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják. Abból is egy nagyon érdekes időszakról van szó, az új birodalom kezdetéről, olyan fáraókról, akiket nem ismernek annyira általában, noha igen jó dolgokat lehet róluk elmondani, cselekedeteikről, családi hátterükről és harcaikról. Én most mindenek előtt rábíznám Hédire, hogy először ismertesse a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság esedékes történéseit, és utána belevágunk egy bizonyos Ahmesz fáraóba.
Kamosze.
Bocsánat, de igen, van egy Ahmesz és van egy Kamosze. Jó, na, akkor Kamoszéba.
Meglátjuk, meddig jutunk el a mai nap során. Minden esetre, mielőtt elkezdenénk az új birodalom kialakulásával kapcsolatos egyiptomi történelem eseményeit, előtte a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a programjáról szeretnénk néhány szót ejteni. Anna, szombaton volt az egyiptomi napunk Török Bálinton. Szólnál néhány szót róla?
Kezdjük azon, hogy fantasztikusan sikerült. És ez alkalomból szeretnénk köszönetet mondani a Török Bálinti polgármesternek, a Török Bálinti Művelődési Ház igazgatójának, valamint a Török Bálinti Művelődési Ház összes dolgozójának, mert annyi segítséget kaptunk, hogy ez félelmetes. Azon felül hát nem szabad megfeledkeznünk a Magyarországi Egyiptomi Követségről, ahol is a...
Ariel Hefni úr, a nagykövet úrnak a segítségét kaptuk.
Igen, csak nem csak a nagykövet úr segítségét, hanem egy tündéri bájos hölgyét, aki a nagykövet úr felesége, és aki nagykövetné létére nem szégyelt odaállni és osztogatni azt a nagyon-nagyon finom ennivalót, amit tulajdonképpen a követség szakácsa készített a nagykövetasszony segítségével vagy instrukcióival, és olyan jó érzés volt, amikor olyan bájosan rámosolygott az emberre. Közben a lábunk körül ott rohangászott a nagykövet úrnak a kislánya is, akit szintén egy tündéri kisgyermek. Úgyhogy én a magam részéről a rendezéssel, a szervezéssel nagyon-nagyon meg voltam elégedve. Úgyhogy mindenkinek, aki ebben részt vett, csak köszönetet lehet mondani. Na most, viszont nem szabad elfeledkezni a mellettem ülő bájos hölgyről, dr. Győri Hedvigről, aki nagyon érdekes előadást tartott, amit még a gyerekek is szájtátva hallgattak. Mi is volt a címe, Hédi?
Élet az ókori Egyiptomban.
Jó, én is tudtam, de jobban szerettem volna te tőled hallani. És ahogy nézték azokat a gyerekek is, meg a felnőttek is, nézték azokat a régi eszközöket, és úgy ráismertek, hogy ez tulajdonképpen mi akar lenni, szóval tényleg élvezet volt. Na most Hedvig előadása után következett...
Adliel Száber, az ELTE arab tanszékének tudományos főmunkatársa. Ő beszélt a mai egyiptomi szokásokról, pontosabban a falusi életben már kihaló félben levő ősi hagyományokról. Ezeket mutatta be, például a kenyerek díszítésére szolgáló eszközöket, volt, amit el is hozott, és be is mutatta, hogy azzal hogyan készítették a mintát a kenyéren.
No, miután ennek vége volt, utána következett az uzsi, az édességek tömege. Hát nagyon finomak voltak. Nem tudom felsorolni őket, de legalább 5-6 féle édesség volt, úgyhogy az oda tóduló tömeg, mint a darazsak, csak nyelték azokat a nagyon-nagyon finom süteményeket. Utána következett Antal Péter fotókiállítása, amit a nagykövet úr mellett kinyitott még meg?
A nagykövet úr mondta a köszöntőt, Tura István polgármester úr volt az, aki a kiállítást megnyitotta, és Peresztényi Zoltán államtitkár úr volt az, aki bemutatta Antal Pétert is, és a fényképeit is.
Egyébként csodálatosak azok a fényképek, és ha bárki hozzájut ilyen lehetőséghez, akkor nézze meg. Szoktak kiállításokat rendezni, de Antal Péternek több könyve is megjelent. Már tehát ilyen fotoművészeti albuma tulajdonképpen.
Egy könyve megjelent Egyiptomról is, aki viszont teheti, az a valóságban, és nem csak kicsinyített könyvben megjelent formában, hanem a valóságban is megnézheti ezeket a képeket, amik ki vannak állítva, hiszen Török Bálinton március 27-éig meg lehet nézni őket. Tehát mindenkinek ajánljuk, BKV busszal könnyen megközelíthető, Kosztolányi Dezső téről a 272-essel, ezen kívül a 88-assal és még egy másik busszal is megközelíthető, tehát BKV-val elérhető Török Bálint, csak a kiegészítő jegyet kell hozzá megvenni.
És ehhez hozzá kell tenni, hogy pont a busz az pontosan ott áll meg a művelődési ház előtt.
Tehát könnyen el lehet oda menni, mindenkinek ajánljuk, aki teheti, és hogyha még emellett további érdeklődést is mutat a kiállítás képei iránt, akkor akár egy Kimit tud vetélkedőre is benevezhet, ami a kiállítás bontásakor március 27-én kerül megrendezésre, és amire viszont előzetes jelentkezés szükséges.
Mennél többen jelentkezzenek, az is nagyon érdekes lesz, már előre tudom. No,
amiről... Ezzel a vetélkedővel kapcsolatban azért néhány szót hadd szóljak.
Igen, azt
tehát a Török Bálinti Művelődési Házon keresztül lehet jelentkezni, az ő programjukban, a Munkácsy Mihály Művelődési Ház programjában benne van, őket kell fölhívni, vagy pedig a honlapjukon keresztül lehet jelentkezni, az elérhetőségük pedig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján is megtalálható, tehát hogyha valaki a honlapunkra rálép, ami ugye a 3W után a mept.hu, társaságunk rövidítése, tehát Magyar Egyiptomi Baráti Társaság, ott megtalálja a közelgő eseményeknél március 27-e címszó alatt. És van még egy dolog itt, ami segítségül szolgál arra, aki valóban jelentkezik a vetélkedőre. A vetélkedő témakörei meg vannak jelölve egy-egy képpel, illetőleg a képre vonatkozó címszóval, hogy mégis mi az, aminek a kép kapcsán érdemes utána nézni, hogy majd a vetélkedőn minél jobban tudjon szerepelni. Hiszen Egyiptom témája olyan óriási, hogy mindenben nem lehet felkészülni, mindent nem lehet tudni, így bizonyos mértékig azért jobban, könnyebben föl lehet készülni erre a vetélkedőre.
Na most ez melyik honlapon vannak ezek a kérdések?
Tehát ezek a kérdések a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján találhatók, hogyha valaki rákattint erre a bizonyos vetélkedőre, ki mit tud Egyiptom vetélkedőre, ami március 27-én lesz, tehát a közelgő események címszó alatt mindjárt a nyitólapon lehet megtalálni.
Ha már túljutottunk ezen is, akkor beszéljünk arról a fergeteges buliról, amit a Kalifa együttes rendezett. Hát olyan zenét adtak, hogy az emberek alig tudtak a széken megülni. Csodálatos hangú kis énekesnőjük van, aki a leghíresebb egyiptomi énekesnő Umm Kulthum dalait énekelte. Érdekes módon, amikor Egyiptomban voltam, akkor valahogy nem tudtam annyira értékelni, mint most, amikor a kis hölgytől hallottam. Na most miközben szólt a zene, kis hölgy énekelt, előlibbent egy hastáncos nő, aki igencsak művészi módon előadta egy esküvőre készülő fiatal leány utolsó éjszakájának történetét, hogy hogyan vágyakozik, hogyan nem tud az ágyában megmaradni. Szóval nagyon-nagyon tündéri volt. Ehhez még hozzá lehet tenni, hogy a kis hölgy, tehát a zenekar vezetője bemutatta a zenekarban lévő hangszereket is. Én magam is hegedűs voltam korai ifjúságomban, de soha nem tudtam, hogy a hegedű az tulajdonképpen a keletről jött ide hozzánk. Sőt, mondhatnánk azt is, hogy Egyiptomból, ha már itt tartunk, de ha nem, akkor valahonnan a közel-keletről. Na mindegy. Tehát arab területről érkezett. Na most a fiúnak még ráadásul egy nagyon érdekes hegedűje is volt, ami azt hiszem elektromos hegedű volt, csak egy hegedű formát mutatott, és aztán azt húzigálta, de nagyon művészien. Ezen fölül volt még egy görög fiú is a csoportban, az ő hangszeréről is előadást tartott. Érdekes volt, mert közben szólt az a jó-jó-jó-jó zene, és aztán megint előlibbent a táncosnő, és Ízisznek öltözve előadott egy csodálatos ókori táncot. Na, miután eznek vége volt, utána jött a vacsora. Hát mit mondjak? Szóval az én számomra az volt a non plus ultra. Fantasztikus ételeket kaptunk, meleg ételeket. Például a töltött szőlőlevél az én kedvencem, meg hát hogy ez a padlizsán különféle formában. Hédi talán jobban tudja ezeknek a nevét, mert én csak ettem. Inkább nem néztem meg a kiírt neveket.
Kosári volt még például nagyon finom, de hát szóval sokféle étel volt, és mindenki kedvére annyiszor állhatott be a sorba kérni, ahányszor csak akart, mert nagyon nagy bőségben volt. Viszont a kis énekesnő, ahogy mondtad, Rittner Nóra, a Kalifa együttesnek a vezetője, és hát szóló énekese, ő fantasztikusan, ügyesen tud mindenféle, tehát nem csak umkászunt, hanem más arab zenét is játszani, és nem csak énekelni, hanem játszani is tud. Több arab hangszeren játszik, sőt, hastáncos is tulajdonképpen. Azt is megtanulta.
Bocsánat, én a hölgyet csak ott láttam a színpadon. A kisunokahúgom az ismeri a Kalifa együttest, és egy előzetest már kaptam, hogy érdemes meghallgatni. Tehát én ott egy szép, fiatal kis hölgyet láttam a szintetizátor vagy előtt.
Nem szintetizátor volt. Bemutatta ezt a hangszert is, a húrjainak egy része bélből volt, a többség azonban műanyagból, és az az érdekessége, hogy játék közben is át kell állítani a skálát, mert hogy negyedhangok szerint váltakoznak, és ennek következtében folyamatosan nem csak játszani kell, hanem hangolni is kell a hangszerét.
Ez volt az én rémálmom mindig az arab keleten, amikor megszólaltak ezek a negyedhangok. Valahogy nem tudtam igazán azonosulni velük.
De itt nagyon szép harmóniában voltak.
Nagyon, nagyon. Szóval érdemes, bárhol találkoznak a Kalifa együttes nevével, érdemes elmenni, érdemes megnézni őket is.
Rendszeresen szoktak koncertet tartani, és hát a honlapunkon majd a koncertjeiket föl fogjuk tüntetni, hiszen Nóra vállalkozott rá, hogy a zenei rovatunkat vezeti.
Jaj, de jó. Na, de viszont azt hiszem most...
Még a végét a szombati eseménynek volt egy táncház is, egyiptomi táncház, ahol az előbb említett táncosnő, ez a kis hölgy, aki kipattant és bemutatta Ízisz istennőnek is a táncát. Ő tanította a jelenlevőket azokra a mozdulatokra, amiket a hastáncban használni szoktak, ahogy kezüket, lábukat és egyéb testrészeiket mozgatják az emberek, és hát nagy sikere volt ennek is, körbeállták és úgy utánozták a zenére.
Akkor talán csapjunk a lecsóba az ókori történelmet illetően?
Igen, akkor kezdjük, tehát...
Először is, bocsánat, elnézést szeretnék kérni tőled és a hallgatóktól, hogy én Ahmesz fáraót említettem meg. Jahmesz. Csak itt a J betű az nekem nagyon csúnyán lett felírva.
Lehet Ahmesznek is mondani, Ahmoszénak is szokták mondani, mert a Jah a hold, az az első tagja, a Mesz pedig a szülötte, tehát a hold szülötte a neve, és az Ahhotep az is Jahhotep, akiről ugye a Totmesz adásunkban beszéltünk, aki az anyja volt, és akinek a sírjában azt a bizonyos három légyel díszített nyakláncot találták, a legyes királynő, ahogy megfogalmaztad, és akinek nagyon szép pektoráléja volt a kiinduló pontunk a legutóbbi Totmesz műhelyben.
Bevallom, nekem ez a Kamosze egy kicsikét zűrzavaros, már maga a története is, hiszen, ha jól tudom, összesen 5 évet uralkodott. Van, aki azt mondja, hogy 3-at töltött háborúban, régens volt, tehát azért nem találták a sírjában az Ureusz kígyót.
Ez egy nagyon zavaros, összetett időszak az ókori Egyiptom történetében. Ugye tudjuk azt, hogy a 16. Krisztus előtti 16. században vagyunk, abban az időszakban, amikor Egyiptom, a ókori Egyiptom, két részre szakadt, a felső és az alsó Egyiptom különböző uralkodóknak a fennhatósága alatt állt. értve ez alatt a delta vidéket, le egészen a Fájumon túl, Közép-Egyiptom térségeig, Hermopoliszig, Asmoneinig, lényegében, sőt még azon is túl, Hikszosz terület volt Egyiptom, tehát a Hikszosz dinasztia uralkodott ott, 15-16. Dinasztiának szoktuk nevezni ezt az uralkodó családot, akik nem egyiptomi eredetűek voltak, hanem Szíria-Palesztinia térségéből költöztek Egyiptomba, valahogy beszivárogtak, és utána hatalomra tettek szert, és Avariszban alapították meg a székhelyüket.
És mondhatnák úgy is, hogy ideiglenesen tartózkodtak Egyiptomban.
Ők voltak ugye azok a Hekauhazut, vagyis az idegen területeknek a fejedelmei, ez volt ugye a múltkori Ramszesz műsorunknak a nagy kérdése, amire válaszolni lehetett. Tutenkámen kiállításhoz kapcsolódó előadások jegyét lehetett ugye a helyes válasszal megnyerni. Most is lesz majd egy kérdésünk a végén, amivel szintén lehet majd előadásra jegyet nyerni. Tehát ők voltak azok, akik az északi területen uralkodtak, és tulajdonképpen a déli Felső-Egyiptomnak a Théba vidékét, és egészen Asszuánig az volt tőlük független egy másik uralkodó háznak, a 17. dinasztiának a kezében. Na most ez a dinasztia, ez úgy tűnik, hogy Szekenenrétáig, akiről a múltkor beszéltünk, hogy nagyon komoly koponya sérülésekkel került a sírba, bizonyára a csatában szerzett idegen, vagyis Hikszosz fegyverektől kapott sérülések azok, amik a halálát okozták, de nem közvetlenül a csata után, hanem még néhány hétig élt, mert elkezdtek begyógyulni a sebek, de hiába kezdtek el begyógyulni, nem tudtak teljesen begyógyulni, nem gyógyult föl, hanem belehalt, és hát a kezei is eléggé görcsösen összeszorultak, tehát feltehetőleg nagyon komoly fájdalmai voltak az uralkodónak halála előtt. Tehát az ő fiáról van szó, Kamoszéról, most róla fogunk majd beszélni, és Jahmeszről, a másik fiáról, felesége volt ugye Ahhotep. Tehát abban az időszakban vagyunk, amikor a déli területeken úgy érezték, hogy most már elég erősek ahhoz, hogy a Hikszoszoknak a fennhatóságát megszüntessék az országban, vagy legalábbis megpróbálkozzanak ezzel. Ezért volt az, hogy Szekenenrétá Apophisnak arra a bizonyos levelére, amelyikben a nílusi vízilovak ordítását vette rossz néven, hogy azok Thébától ugye csak néhány száz kilométerre északabbra levő Avariszban zavarják az ő álmát. Ezeket nem elhallgattatták a thébaiak, illetőleg Szekenenrétá, hanem ehelyett a hetiták ellen támadtak. Hükszoszok ellen támadtak, hetiták néhány száz évvel később voltak, nyelvbotlás.
Na. Ez megszokott már.
Igen, különösen akkor volt nagyon jó, amikor két istenről beszéltem, és éppen ellentétbe állítva, hogy melyik milyen.
Hát tekintettel arra, hogy a hükszoszok is, meg a hetiták is támadtak, tehát randa népség volt mind a kettő, maradjunk ennyiben. De ha már itt tartunk az atyánál, és a fiánál, és az anyánál, engem rettenetesen zavart, mert valahol azt is olvastam, hogy esetleg ez a bizonyos Kamosze, ez Szekenenrétának az öccse lehetett. Vagy már megint ilyen vegyes házasságok voltak, hogy a két testvér összeházasodott, vagy az apa elvette a lányát, vagy valamilyen zűrzavaros, ezért mondtam, hogy zavaros számomra egy kicsikét ez a Kamosze történet.
Többféle elképzelés van, nem tudjuk leellenőrizni a múmiákon, mert ugyan Kamoszénak a múmiáját 1857-ben megtalálta Auguste Mariette, de ma már nincsen meg. Ugyanis az a sajnálatos gond támadt Thébában, még a Ramesszid akkor végén, 9. Ramszesznek az uralkodása idején, hogy több sírt kifosztottak. Ekkoriban perek is voltak, kínvallatások is, és ezeknek a jegyzőkönyvéből maradtak fönn részletek. Ilyen jegyzőkönyvből tudjuk, hogy akkor Kamosze sírja még rendben volt. Viszont azt is tudjuk, hogy a 21. dinasztia idején, tehát a 20. van még, 20-nak a végén még rendben volt, a 21. dinasztia idején viszont biztos, hogy átköltöztették a Dér-el-Bahri kasetbe, tehát rejtek helyre, ahogy mondani szokták, mert itt volt több más 18. dinasztiabeli és későbbi uralkodóval együtt. Na most akkor, amikor a mumiákat innen elszállították, illetőleg hát behatoltak ebbe a rejtek helybe, akkor nagyon nagy kapkodással történt a dolog, tudnélék egy egész krimi becsöppentünk bele.
Ki, igen.
Ugyanis az Abdel Rasul, tehát ez a család Tébában abból élt nagyon jól, hogy ókori egyiptomi sírokat fosztottak ki. Ez ugye a 19. század, az az időszak, amikor a kincsvadászoknak csodálatos paradicsoma volt Egyiptom, és Európában, meg szerte a világban nagy kincseket vártak Egyiptomból, és Egyiptom szolgáltatott is ilyen kincseket, nem is keveset. Ezek között, a kincsek között voltak mumiák is, de leginkább ékszerek, papiruszok, szobrok, tehát esztétikailag is nagyon szép alkotások voltak azok, amiket nagyra értékeltek a kincsvadászok. Az olyan aprósággal, hogy mumia azután, hogy nem volt rajta különösebben mutatós ékszer, nem annyira foglalkoztak.
Na most, bocsánat, eddig beszéltünk a családi háttérről. Ahhoz, hogy a kedves hallgatók megemészték az eddig elmondottakat, talán szolgáltathatnánk egy kis kellemes egyiptomi zenét, ha megkérhetjük a kedves Istvánunkat, hogy szeressen bennünket egy kicsit.
Jó, akkor egy kis zene után folytatjuk, és akkor a mumiákkal, hogy Kamuszénak a mumiájával mi is történt, azt majd a zene után hallják meg, kedves hallgatóink, mert hogy ez az, ami elveszett, és ami miatt nem tudjuk leellenőrizni, hiába van meg Szekenenrétának a mumiája, nem lehet összehasonlítani, összevetni, antropológiai és egyéb vizsgálatokat végezni.
Na és utána sor kerül majd most már tényleg a Kamosze-féle uralkodásra.
És ennek az emlékeire.
És ennek az emlékeire, igen.
Ya Rab, hadbi tuli. Enek ta'ala bal wa la mal.
hallgatóink, a zene előtt ott hagytuk abba a műsorunkat, hogy Kamozéról beszéltünk, illetőleg a családi hátteréről. Tehát Kamozének a múmiáját 1857-ben August Mariette megtalálta, de nem tudták, hogy ez az ő múmiája, és ennek következtében nem tulajdonítottak neki különösebben nagy szerepet, és úgy tűnik, hogy ez a múmia elveszett. Elveszett azért, mert az Abdel Rasul családnak a tagjai kezdték el fosztogatni ezt a bizonyos Dér-el-Bahri kasettet, és amikor kiderült, mert hogy a műkincs piacon egymás után föltűntek nagyon különlegesen szép királyi családból származó papiruszok és egyéb leletek, akkor nagyon komoly nyomozás árán sikerült eljutni eddig a családig, és rábírni két tagját is, hogy vezessék el oda a régészeti hivatalnak a képviselőjét. Ebben az időben, amikor ez megtörtént, Émile Brooks volt az, aki el tudott menni Tébába. August Mariette, aki a tényleges vezető volt, éppen Párizsban tartózkodott. Ezért Brooks ment el, és mivel félő volt, hogy ha hosszabb ideig ott maradnak a rejtek helyen az emlékek, akkor lábuk kerekedik, nyomuk veszik, ezért két nap alatt ürítették ki a sírt, több mint 10 királyi mumiát és a hozzájuk tartozó különböző leleteket nagyon gyorsan pakolták hajóra és vitték el. Így módon a feljegyzések és a dokumentációk rendkívül hiányosak voltak. Tehát itt találták meg, körülbelül 50 évvel a lelőhely felfedezése után Camoensének a koporsóját, ami egy ilyen risi koporsó volt, tehát sólyomtollakkal díszített koporsó, ahogy a korszak más koporsóit is díszítették, és amelyikben akkor már nem volt benne a mumia, ezt korábban kivették onnan sírrablók.
Szerintem, bocsánat, most már megteltünk krimivel, ókori krimivel, talán most már beszéljünk ennek a drága jó embernek az uralkodásáról is egy keveset.
Camoens-e tehát tudjuk, hogy Szekenedétá után lépett trónra, hogy úgy mondjam, tehát ő volt az országnak a vezetője, egy olyan időszakban, amikor nyilvánvalóan háborús sérülések miatt halt meg az atya, tehát hadban állt Thébaisz vidéke, és pedig a Hikszoszokkal. Hikszosz fegyverek hagytak nyomot apjának a koponyáján. Ebből egyértelműen következik, hogy Camoens-e nem is tehetett mást, mint hogy folytatta a háborút, és a Hikszoszok ellen vonult. Ezt két sztélén meg is örökítettem, illetve egy táblán és egy sztélén, amit karnakban meg is találtak, és ebből értesülünk arról, hogy hogyan is zajlott az a hadjárat, amit Camoens-e vezetett. Az első hadjárata, illetőleg az első szöveg az arról szól, hogy Camoens-e elindult észak felé, és egymás után foglalta el az egyes településeket, amelyek Hikszosz helyőrségek voltak. A nagyobb településeket úgy tűnik, hogy kikerülte, és egészen a Fájum vidékéig jutott, odáig hódította meg a területeket. Tekintve, hogy el voltak vágva az anyaországtól, a fő haderőtől, a Hikszosz helyőrségeknek a katonái, így ezek a területek is az ő birtokába kerültek. Ahogy északra haladt, a közben történt egy esemény, mégpedig az az esemény, hogy a hadi tanács össze kellett üljön, mert elfogtak valakit, és ennek a valakinek az elfogása egy levélnek tehát azzal járt, hogy egy üzenetnek a birtokába jutottak, mely üzenetből kiderül, hogy nem csak északon voltak ellenségei Camoensének, hanem délen is, nevezetesen núbiaiakat szólította föl Kus, a nyomorult Kus, ahogy az egyiptomiak mindig nevezni szokták, núbiai törzseket. Tehát őket szólította föl a Hükszosz fejedelem, Egyiptom, a Théba vidéki Egyiptom megtámadására.
Na most ezt a fejedelmet, ezt az avariszi fejedelmet úgy hívták, hogy Apepi.
Igen, vagyis Apophis.
Jó, hát...
Ő küldte ezt a bizonyos levelet.
Igen, aki látta a Csillagkaput, azoknak bizonyára ismerős ez a név.
És azért szólította föl a nyomorult Kus lakóit, Théba vidékének megtámadására, mert hogy Egyiptom Kamoszi fennhatósága alatt levő területe már egyszer nem csak hogy betört erre a területre, hanem pusztulást is, rombolást is okozott ott, szemben az ő területével, amelyiken ez még nem történt meg. Tehát ez is jelzi, hogy az egyiptomiak dél felé már egy komolyabb hadjáratot vezettek, illetőleg csak ebből tudunk róla.
Egyébként engem rettentően zavar ez a nyomorult Kus, ugyanis, hogyha ezt elmondod egy etiópnak, akkor esetleg előrántja az éppen esedékes kését, szabjáját, vagy nem tudom én miét, ugyanis Maspero szerint az etiópiak azt mondják, hogy az egyiptomi nép az délről érkezett fölfelé, tehát délről ment a Nílus mentén föl a tengerhez, tehát mindenféleképpen az uralkodó népség az az etióp, vavat, kus, stb. Társai voltak.
Többféle elmélet van. Egy biztos, hogy antropológiailag komoly keveredések vannak az ókori egyiptomi népességben is, de biztos, hogy nem afrikai eredetű. Tehát keveredett a nép, tehát voltak olyan törzsek, történeti forrásokból is tudjuk, akik beköltöztek, beházasodtak, és ez nem jelentett nemhogy nem problémát nem jelentett, nem is foglalkoztak igazán ezzel, hogy most valaki ilyen vagy olyan származású. Tehát nem volt szempont. Úgyhogy nagyon komoly volt a keveredés, de antropológiailag mégis nagyon erős a mediterrán jelleg az egyiptomiakban. Tehát az eredetük északi, nem belső afrikai. No, visszatérve tehát ehhez a hadjárathoz, innen tudjuk meg, hogy Kamosze uralkodása ezek szerint nem is a Hikszosz hadjárattal kezdődött, csak ez az első forrás, amiről tudunk, hanem egy korábbi hadjárat volt már egy núbiai hadjárat. A núbiai hadjárat ezek szerint tehát a núbiai hadjárat után lehetett egy haditanácsnak az ülése, amelyikről a Karnarvon tábla beszél. Ez a tábla egyébként 1980-ban került elő, és az egyiptológia történetéhez nagyon érdekes módon úgy is kapcsolódik, hogy ugyanaz a Carter és Karnarvon találta meg, akik a Tutankhamen sírt, csak nem 1922-ben, hanem 1908-ban. Egy fa tábla, ezért javítottam ki magam, hogy nem két stélé, mert a második az stélé, de az első emlék az ez a fa tábla, amelyiken sajnos töredékes, de nagyon érdekes részletek vannak arról, hogy mit is gondoltak a Thébában ekkor élők a Hikszoszokkal kapcsolatban, Hikszoszokról és a Hikszosz hadjáratról. Tehát töredékesen indul az egész szöveg, azzal kezdődik, hogy Kamosze harmadik uralkodási évében történt, Horus trónon való feltűnésének az idején, amikor az uralkodó összehívta Thébában az embereit, és a palotájában tanácsosaihoz szólt, akik hát kísérői voltak, tehát a tanácsosokat kísérőknek nevezi, és pedig egy nagyon indulatos beszédet. Anna mindjárt föl is olvassa ezt a beszédet, ahogy lejegyezték.
Na most azon felül, hogy indulatos, én még ilyen őszinte irománnyal nem találkoztam, illetve ilyen stélé magyar, általában a fáraók, azok a stéléjükön dicsőítik magukat, Istennek kiáltják ki magukat, és hát szóval mindent fel sorakoztatnak, ami az ő dicsőségüket jelképezi. Ugyanakkor ez a drága jó ember meglehetősen pessimista módon mondja a következőket. Szeretném tudni, hogy mire való az én erőm. Egy ilyen fejedelem van Avarizban, egy másik Núbiában, én pedig itt, és együtt ülök egy ázsiaival és egy núbiaival. Mindkettőnek kiszakított része van Egyiptomból, és megosztja a világot velem. Ezt Veselszky Vilmos fordította egyébként.
No, az ő fordításában tovább is olvasható, az ókori történeti kresztomátiában ez a szöveg, és úgy folytatódik, hogy és ekkor így beszéltek tanácsának nagyjai. Íme, előre hatoltak az ázsiaiak egész Kuszáig, tehát Közép-Egyiptomig, nyújtogatják a nyelvüket, de mi mégiscsak örülünk a mi hatalmunkban levő Egyiptomnak. Elefantiné erős, és az ország belseje a miénk. A legjobb földeket a mi részünkre szántják, a mi jószágunkon a legelőkön, a mi sertéseink számára küldenek takarmányt. Állatainkat nem rabolják el. Ők, az ázsiaiak országának, mi Egyiptomnak birtokában vagyunk. És ha valaki jönne rémületet terjesztve, akkor majd tenni fogunk ez ellen, mondják ők. De folytatódik a szöveg. Fájdalmasak voltak ezek a szavak ő felsége számára. Ami elgondolásatokat illeti, ki akarom űzni az ázsiaiakat, és sikeres is lesz ez. Nem lesz könnyek közt az egész ország, és azt fogja mondani, a tébai győztes király Kamósze Egyiptom felszabadítója.
Na jó, hát itt már egy kicsikét megnyugodott az ő lelke a tanácsosaitól, bár állítom, hogy amikor a legjobb földekről beszéltek, azért a delta vidéket kihagyták, és azért a delta vidéken igen jó földek voltak, és nagyon jó borterem arra fele.
Egyébként a legújabb kutatások alapján úgy tűnik, hogy nem hagyták, mert volt egyfajta megállapodás, hogy a nyájakat Fels-Egyiptomból egészen a deltáig hajthatták oda és vissza, tehát átjárhattak ezeken a területeken.
Tehát Avarisz nem zavarta meg ezt a...
Igen, igen, úgy tűnik, hogy
akkor mégis volt egy ilyen hátsó megállapodás.
Egyfajta kereskedelmi egyezmény volt, hogy a két ország kölcsönösen bizonyos jogokat élvezett a másiknak a területén.
Na ezért mondtam azt, hogy számomra ez a korrekt. Tenetesen zavaros.
Hát itt még sok földeríteni való van, az tény és való, viszont a Kárnárvon tábla tovább folytatódik, ezután párbeszéd helyett leírással. Kamósze maga meséli el a szövegben, hogy mit is tett ezután. Győztesen haladtam a folyó irányában lefelé, ugye a folyó az a Nílust jelenti, amelyik a földközi tenger felé folyt, hogy visszaszorítsam az ázsiaiakat Amon parancsára, aki a helyes terveket adja. Egy erős sereg vonult előttem, mint a tűzlángja. A medzsái, ezek a nubiai zsoldosoknak a nevei, csapatok a határerősségeken foglaltak helyet, hogy kikémleljék az ázsiaiakat, és elpusztítsák állásaikat. Kelet és nyugat hozott zsiradékot, és a katonaság élelmiszerekkel el volt látva minden helyen. Egy erős medzsáj csapatot küldtem ki, magam pedig azzal töltöttem az időt estig, hogy ostrom zárva vegyem Apophis fiát Noferuszi helységben. Nem engedtem őt elmenekülni, és visszavertem az Egyiptomba benyomulni akaró ázsiaiakat. Egy kis kimaradás után úgy folytatódik, sajnos töredékes a szöveg. Az éjjelt hajómon töltöttem, és szívem boldog volt. Virradatkor rátörtem, mint egy sólyom, és amint eljött a szájillatosítás ideje, ez a reggelit jelenti, visszaszorítottam őt. Szétromboltam erődjét, és megöltem embereit. Feleségét a folyóparthoz vetettem, mint a foglyot. Harcosaim olyanok voltak, mint az oroszlányok zsákmányukkal, foglyaikkal, állataikkal. Tej, zsiradék, méz, és még sok minden más került felosztásra, és örvendeztek szívükben. No, ennek alapján szokták úgy gondolni, hogy Avariszt is elfoglalta Kamósze, mert hogy itt ezek a bizonyos személyek, akikről szó volt, a családtagok feltételezik, hogy esetleg a királyi háznak a sarjait jelentenék, bizonyíték azonban erre nincsen. Az biztos, hogy nagyon sikeresnek tűnt ez a hadjárat, hogyha utána Egyiptom határát északra, körülbelül a mai Fájum vidékéig, a saját kezén levő határát odáig tudta tolni, tehát több száz kilométernyi területet a saját fennhatósága alatt egyesíteni tudott. A hadjárat ezután folytatódott még egy darabig, amit ugye a második sztélén olvashatunk, és a további előnyomulás zavarta meg tulajdonképpen a már említett hírnöknek az elfogása, mert ezután történt az, hogy hát ha hátulról is hátba támadják, akkor ugye két tűz közé került, és ráadásul délen volt a családja is, a népe is, a székhelye, tehát félő volt, hogy míg ő északon hadakozik, addig délen komoly veszteségek érik, úgyhogy visszafordult, és feltehetőleg ennek volt a következménye a második núbiai hadjárat, amelyiknek viszont nem tudjuk a pontos évét, de azt tudjuk, hogy behatoltak Buhen térségéig, mert ott sziklaföliratok is vannak.
Buhennél erőd volt.
Igen, a középbirodalom korában egyiptomi erőd volt, amelyiket úgy tűnik, hogy ebben az időszakban újból birtokba is tudtak venni. Ezen a vidéken sziklaföliratok is fönnmaradtak, és itt megint jön egy újabb rejtély, tudnélik az említett Jahmesz vagy Ahmesz fáraónak a későbbi fáraónak a neve is szerepel az egyik föliratom. Kámosze van elől, és ővön utána megemlítve.
Igen, de lehetséges, hogy Jahmesz akkor még fiatal volt, tehát Kámosze tulajdonképpen helyette is uralkodott, vagy vitte magával a hadjáratra, mint egy tanulóként, inasként.
Igen, szóval többféle megoldás is elképzelhető. Nem tudjuk pontosan, hogy volt. Van olyan elképzelés is, hogy társuralkodók voltak. Hogy Kámosze volt a szénior, hogy úgy mondjam, igen, tehát
az idősebb,
a fő uralkodó, és a kisegítő uralkodóként volt mellette Jahmesz, mint egy fiatalabb. De nagyon fiatal nem lehetett, ha hadjáratba elment. Ugyanakkor Kámosze halála után tudjuk, hogy régens állt mellette, anyja Ahhotep ilyen módon uralkodott, tehát ez azt jelenti, hogy még jó néhány évig ez után is Ahmesz gyerek volt.
Jahmesz.
Ahmesz vagy Jahmesz, igen.
Igen, de...
Amasisnak is szokták mondani.
Igen, hát, de ha gyerek volt, vagy ha nem vették őt igazán komolyan, azért mégiscsak számított.
Persze, hogy számított, hogyha egyszer maga mellé emelte Kámosze, akkor ugyanúgy megillette a királyi titulatúra, és ugyanazok a jogok, amik egy királynak járnak.
Most nekem azt tetszett nagyon, hogy ugyan eljutottak Buhen erődjéig, tehát el is foglalták, de egy kicsikével feljebb van az a bizonyos kermai kultúra, tehát Kerma maga. Oda már nem jutottak el.
Az egyiptomi kultúrára jellemző az, hogy a folyó a fő közlekedési útvonal. Nagyon sok csatorna is volt, ahová lehetett vízen mentek el. Tehát, ahogy a folyó kanyarog, nagyon komoly ilyen fekvőes formájú kanyart vett ezen a területen, tehát ezért lehetséges, az nem a sivatagon keresztül mentek, de sokkal nagyobb veszteséggel, sokkal hosszabb ideig tartott volna a közlekedés, hanem magán a folyón, és a folyónak a partján, ahol víz is volt, ellátmány is, ugye ebben a Karnarvon táblában is szó volt róla, hogy el volt látva a katonaság, tehát nem éhezett útközben, mint ahogy később az írnokok dicséretére szóló szövegekben írják, hogy hát szegény katonáknak milyen rossz sora van, mezítláb, talpukat, lábukat tönkreteszi a sok menetelés, élelmet is alig kapnak, rájuk támadnak, mindenféle idegen népek és a rablók. Egyértelműen nem ilyen volt ennek a hadseregnek a menetelése, hanem szépen jól ellátva, amennyire egy háborúban biztonságról lehet beszélni, annyira biztos volt az ő helyzetük.
De az az érzésem, hogy Kámosze kimondottan biztonságra törekedett. Tehát ő azért odafigyelt az ilyen apróságokra is. A későbbiek során, például Ramszesz a nagy, a dicső, stb., ő már nem figyelt annyira oda ilyen apróságokra.
Én nem hiszem, hogy a fáraó személyesen gondoskodott a hadseregének az ellátásáról. Volt megfelelő tisztviselőkara, nagyon sok írnok és hivatalnok volt körülötte, de biztos, hogy fontosnak tartotta Kámosze ezt, hogyha még itt is külön említi. Ramszesznél pedig én azt hiszem, hogy ott másfajta taktikai meggondolások voltak, tehát nem az ellátásról nem gondoskodtatott a hivatalnokai révén, hanem másfajta taktikát alkalmazott. Pontosabban nem tudjuk, hogy Kámosze igazából milyen taktikát alkalmazott. Azt tudjuk, hogy eredményes volt a harca, de hogy közben milyen fordulatok voltak, arról nem ír. Nem ír több okból kifolyólag, kevés a forrásunk egyrészt, Másrészt az egyiptomi forrásokban, amik fennmaradtak, királyföliratok és más emlékek, azok, ha az egyiptomi történelemről szólnak, akkor propagandisztikus jellegűek, és a céljuk az egyiptomi uralkodóknak a dicsérete, az egyiptomi államnak a magasztalása, mert hogy ugye ez az uralkodón keresztül történt.
Hát szerintem most megint hallgassunk egy kis zenét, amint a fülünkbe dúdolják az arab énekesek, hogy ja habibi, szerelmem.
Na, akkor egy kis zene után tovább folytatjuk.
És ez felfrissülés is tulajdonképpen.
Jó, rendben. És akkor az új birodalom történetének egy következő korszakába fogunk majd átlépni, azzal, hogy Kamoszét fölváltja egy következő uralkodó.
Kedves hallgatóink, idáig arról a drága szép Kamoszéról beszéltünk, aki hadjáratokat vezetett úgy a hikszoszok, mint a nubiaiak ellenében. Viszont magáról, a fáraóról nem beszéltünk túlságosan sokat. Hédinél itt van egy sereg kartus, ami tulajdonképpen a fáraó nevét jeleníti meg.
No, mint az egyiptomi uralkodóknak 5 neve volt a titulatúrájuk, tehát a teljes királyi név az 5 részből állt. Ezek között volt az egyik az úgynevezett Sa-Ré, vagyis Ré fia név. Ez volt Kamosze a Kamosze esetében, amelyik a K és a Mesz tagból áll. A K az a bikát jelenti, és a bikának az erejét fejezi ki, ezért volt szó a szövegben arról, hogy erős volt ez az uralkodó. A Mesz pedig a megszületni Mózes nevében is ez található. Tehát ez a név tulajdonképpen azt jelenti, hogy a bika megszületett, vagyis mivel, hogy minden fáraói név egyúttal kifejezi a fáraónak a célját is, ebből az is kiderül, hogy itt egy erős uralkodó született, aki tetvágyjal van tele. A következő neve a Nisut-Biti, vagyis a felső és alsó Egyiptom királya név. Ez is kartusba van írva, és ezt is minden uralkodó sűrűn használta. A királyi titulatúrának ez az első 2 neve az, amelyik szinte mindig szerepel, és amelyikek Ből a görög nevek létrejöttek. Tehát a Kamosze az is a K-Messi-nek egy változata tulajdonképpen. No, ez a neve, tehát a Fels és Alsó Egyiptom királya neve, ez az Uágy Héper Ré. Három szóból áll. Az Uágy az több mindent jelent a papiruszoszlopnak a neve alapvetően. A papiruszoszlopon kívül azonban jelenti azt is, hogy zöld, friss, és jelenti a boldogulást, a jólétet, a kiteljesedést, frissességet, üdességet is. Tehát mindez együtt van ebben a szóban, mellette a héper alak szerepel, a héperről tudjuk, hogy ez ugye a skarabeusz, ami nagyon sokféle asszociációt kelt, hiszen a napisten egyik formája is volt, a reggeli, a felkelő napistennek a formája, ezért fordul elő például a napisten olyan ábrázolással is, hogy az emberi alaknál a fej helyett egy skarabeusz van, meg olyan formában is, hogy egyetlen egy skarabeusz szerepel, és ez a keletkezni szót is jelenti, hiszen a napisten is minden nap újból keletkezett, minden nap újból életre kelt.
A bocsáss meg, az én számomra mindig rettenetesen mulatságos volt, hogy egy galacsinhajtó bogár jelenti a napistent.
Hát galacsinhajtó, ez igen. A skarabeusz, az skarabeusz szácer, az egy galacsinhajtó bogár, annak egyik speciális típusa. Ez nem véletlenül alakult ki, mert hogy az egyiptomiak a természet közelében éltek, és megfigyelték azt, hogy ez a bogár a semmiből, kvázi semmiből, szóval egy kis föld darabból kelt ki, mert hogy a trágyába, a galacsinba rakta a petéit, és szépen azzal körbe is vette. És ilyen módon egy gombócot alkotott. Ezt tologatta maga előtt a bogár, és hát így módon a kis gombóc, kis gömböcske, az a napra emlékeztette az egyiptomiakat, és ahogy a nap is a semmiből, egyszer a földön egyszer csak megjelent a nap képe, fölizzott vörösen, és aztán egyre följebb került, és ott volt. Ugyanígy ebből is a semmiből, hát a föld, hát az egy semmi, az nem egy élő valami, abból létrejött egy élő lény. Tehát ez a párhuzam volt az, ami az miatt kialakulhatott.
Ez is, meg azt is vegyünk hozzá, hogy azért ez a galacsinhajtó bogár a saját testsúlyának többszörösét tolja maga előtt. Tehát egy olyan előkifejtést hajt végre, ami az egyiptomiak erőkifejtését is jelzi talán.
Tehát ilyen módon Ré alakja a kiteljesedett, a teljes, a zöld, a friss, az üde jelenti a második neve. Volt aztán egy Horusz neve, ez a Horusz név pedig a Hái szóval kezdődik, Hái Her Nisut, Nesut, tehát a Nesut az a trónust jelenti, tehát aki felragyog, aki megjelenik az ő trónján. A fáraó, amikor megjelent valamilyen közönség előtt, a nép előtt, azt mindig Hái felragyogásnak mondták az egyiptomiak, de egyébként amikor az istenek felvonulása volt, és az Isten szobor előjött a templomból, az is ugyanezzel a Hái szóval ugyanígy felragyogott. Tehát ez a harmadik neve. Van aztán egy következő név is. Ez a következő név a Neferhab-Taui. A Taui az a két országot jelenti. Tehát a Nefer az ugye a tökéletes, a jó, a teljes. Tehát ebből az következik, hogy ez a név pedig azt jelenti, hogy a tökéletes, aki előtt a két ország Hái hódol, meghajtja a derekát. Aztán volt további neve is, a két úrnő neve, a Nepti név, ahogy szokták mondani. Ez a név pedig úgy hangzott, hogy Uhem Menu, tehát az a név, aki megismételte az emlékeit, tehát az emlékek megismétlője.
Ez nem lehetett az, hogy aki felújítja az emlékeket?
Igen, azt is jelentheti, aki megismétli az emlékeket. Na most, aki megismétli az emlékeket, azt lehet felújítaninak is fordítani. Én a megismételnit azt jobban szeretem. Egyébként ezt a szót használták az egyiptomiak a túlvilági élettel kapcsolatban is, tehát amikor valaki meghalt, és Osiris elé került a kettős igazságcsarnokában, akkor ugye számot adott Osirisnek arról, hogy mit nem követett el, ez ugye a negatív hitvallás, ahogy mondani szoktuk, és ennek az eredményeképpen, hogyha tisztának minősült, méltónak arra, hogy életet, örök életet nyerjen, akkor ő megismételte az életet. Uhem Anch következett akkor be.
Jaj, de szörnyű, hát az az annyit jelentett, hogyha az illető azt mondotta volt, hogy én uram, én nem gyilkoltam, igaz, hogy közben mindenféle disznóságokat csinált, akkor megbocsátatott neki?
Elméletileg nem, hogyha ezt rábizonyították, de ugye mindenki követhet el hibákat, és ezt az egyiptomiak is tudták, hogy ez valahogy elkerülhetetlen. Ennek következtében szerettek volna a hibáik ellenére örök életet nyerni, ezért alakult ki az új birodalom korára a szívskarabeuszoknak a készítése, már a második átmeneti korban is találni szívskarabeuszokat, és ugye a harmadik átmeneti kor meg a későbbi időben is készültek ezek. Az volt a funkciójuk, hogy amikor a szív mérlegelése történt, vagyis, hogy amikor a halott azt mondta, hogy ő nem követett el semmit, akkor a szív a mérlegen volt, a szív ugye a gondolkodásnak, a beszédnek is a központja volt, és hogyha a szív kicsit nehezebb lesz a kelleténél, akkor a mérlegnek a nyelve elmozdult, mert hogy a másik nyelvében Máth az igazság úrnőjének az alakja, vagy a tolla, a tolla, tehát a szimbóluma, a jelképe volt, ez lehetett ez is, meg az is. És hogyha valaki nem mondott igazat, akkor a mérleg két nyelve mozogni kezdett. És a mérlegnek az a nyelve változtathatta csak meg a súlyát, amelyikben a szív volt. Na most a valódi szív, az ugye, hogyha hazudik, akkor megváltozik a súlya, akkor kiderül, hogy ez a halott, az bizony mégiscsak követett el valamilyen bűnt. Viszont hogyha egy szívskarabeusz kerül oda, egy újjáélett szív, akkor az azt tudja, amit mágikus úton ráolvastak, amit elárultak neki. És nyilvánvalóan a halotti szertartások során nem a bűneit sorolták föl az illető halottnak, hanem mindaz, ami jó volt, amit tett. Tehát mindig igazat mondott. No, tehát ennyit erről. És volt még egy neve, ez a Szeherutaui, a két országnak a tanácsa, a jó tanácsa, tulajdonképpen ez jelzi, hogy Kamosze nem csak felső Egyiptomban gondolkozott, tehát Tébaisz vidékében, az ő családjának a birtokán, hanem az ősi, hagyományos, régi Egyiptomban gondolkozott, ami a két országot jelenti, és annak volt ő a jó tanácsa, az, aki ezt a két országot újból jó, kedvező, virágzóvá kívánta tenni. Tehát ez egy nagyon komoly propaganda értékkel bírt ez a neve.
Na, szerintem hagyjuk ezt a drága jó Kamoszét, illetve Kamoszéval most tulajdonképpen végeztünk. Aki jellegzetes uralkodó, illetve aki jellemző erre a korra, az a bizonyos Jahmesz, akit megemlítettünk, ugyanis kénytelenek vagyunk időhiány miatt sajnos befejezni az előadásunkat. Tudom, hogy Hédi még rengeteg mindent tudna erről mondani, de sajnos ennyire futotta csak az időnkből.
Tehát akkor összefoglalva, hogy miről is volt szó, arról beszéltünk a mai műsorban, hogy a hikszoszok uralkodtak az északi országrészben egészen addig, míg Apophis király hadat nem üzen tulajdonképpen egy levelével Szekenenrétának, aki a 17. dinasztia Tébaj vidékének az uralkodója volt. Ez az uralkodó fölvette a kesztyűt, hikszoszok ellen támadt, a csatában szerzett sebekbe belehalt, feltehetőleg a fia volt az, aki utána a háznak az élére került uralkodni, ő volt Kamosze, a bika szülötte, aki nem csak észak felé hikszoszok, hanem dél felé támadó kusi, tehát a déli nubiai törzsekkel szemben is sikeresen megvédte saját területét, nem csak megvédte, hanem még nagyobbá is tette. Viszont rövid uralkodási, tehát rövid ideig tudott uralkodni, feltehetőleg 4, maximum 5 évig uralkodott, és akkor meghalt. Feltételezhetően sietve temették el, mert nem volt ideje sír építésére. A mumiája, amikor megtalálták, nem mutatott különösebben nagy díszre, tehát úgy tűnik, hogy nem pompás temetésben volt része, a koporsó a korszak átlagos temetkezéseire mutat szintén. Viszont amikor meghalt, akkor úgy tűnik, hogy volt már egy társuralkodó, tehát minden zökkenőmentesen, mindenféle akadály, probléma nélkül lett Jahmesz a következő fáraó, de ő megint csak, mivel hogy régensként Ahhotep, tehát anyjuk uralkodott helyette, bizonyára fiatal volt.
Na most Jahmesz a jövő szövege lesz, a következő Ramszesz műhelycsarnok, stb. Szövege lesz. Ennek következtében kénytelenek vagyunk most némi zenével lezárni a műsorunkat, és
kérdést még föltenni. Ja, mit jelent Kamószénak a neve? Tehát erre várjuk a választ.
Valaki megjegyezte, hogy
kiállítási, illetőleg a Tutankhamen kiállításhoz kapcsolódó előadási jegyért.
Jó, hát akkor minden jót kívánunk kedves hallgatóinknak, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Kontaktrádió. Legyen a vendég.